A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük, így kezdődik, ó seregeknek Istenem. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint írva található a 18. Zsoltár első felében, Isten igéjét leülve hallgassátok.
Dávid magasztalja Istenét. A karmesternek, Dávidé, az Úr szolgájáé, aki azon a napon mondta el az Úrnak ennek az éneknek a szavait, amelyen az Úr megszabadította minden ellensége és Saul kezéből. Ezt mondta. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom. Az én Istenem kősziklám, ő benne bízom. Az én pajzsom, üdvösségem, szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. A halál kötelei vettek körül, és az istentelenség árja rettentett engem. A Seol kötelei vettek körül, és a halál csapdái fogtak meg. Szükségemben az Urat hívtam, és Istenemhez kiáltottam. Meghallgatta hangomat templomából, és kiáltásom fülébe jutott. Megindult, megrendült a föld, s a hegyek alapjai inogtak, megindultak, mert haragra gyúlt. Füst szállt fel az orrából, szájából emésztő tűz, ízó parázs gerjedt benne. Lehajtotta az eget, és leszállt, homály volt a lába alatt. Kerúból járt, és szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtek helyévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét felhőt és sűrű fellegeket. Az előtte lévő fényességből előtűntek felhő jégesővel és izzó parázssal. Dörgött az Úr az egekben, zengett a magasságos, jégeső hult és izzó parázs. Kilőtte nyilait és szétszórta őket, villámokat röpített mindenfelé. Előtűnt a vizek medre, és megmutatkoztak a világ alapjai a te feddésedtől, Uram, orrod leheletének szelétől. Lenyúlt a magasból, és fölvett engem, kihúzott a nagy vizekből. Megszabadított erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálam. Rám törtek a veszedelem napján, de az Úr volt a támaszom. Tágas helyre vitt ki engem, kiragadott engem, mert kedvét leli bennem. Az Úr megfizetett nekem igazságom szerint, kezem tisztasága szerint fizetett meg nekem. Mert megőriztem az Úr útjait, és nem hagytam el gonoszul Istenemet. Minden ítélete előttem van, és rendeléseit nem vetettem el magamtól. Fedhetetlen voltam előtte, őrizkedtem a vétektől. Ezért megfizetett nekem az Úr igazságom szerint, kezem tisztasága szerint, amely szeme előtt van. Az irgalmashoz irgalmas vagy, a fedhetetlenhez fedhetetlen vagy. A tisztához tiszta vagy, a visszáshoz visszás vagy. Mert te megtartod a nyomorult népet, és megalázod a kevés szemeket. Mert te gyújtod meg a mécsesemet, az Úr az én Istenem megvilágosítja sötétségemet. Mert általad a táboron is átfutok, Istenemmel a kőfalon is átugrom. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színtiszta. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Drága Istenem, köszönjük neked, hogy ma is itt lehetünk a te házadban, és együtt örvendezhetünk annak, hogy ismét élőben tapasztalhatjuk meg a közösséget. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy megőriztél minket az elmúlt héten sokféle szempontból, lelkileg, testileg. Köszönjük az ébredéseket, amik szintén testileg és lelkileg is bekövetkezhettek. Köszönjük a lelki ébredést, hogy aki akinek a hite egy kicsit pislákolt, vagy elaludt, az is felébredhet, annak is ad ébredést, ad olyan üzenetet, amiből felocsúdhatunk, és fizikailag is fel tudunk ébredni, és adtál ébredéseket, csodákat, ezért nagyon hálás vagyunk. Hálásak vagyunk, és kérünk, hogy a továbbiakban se feledkezzen rólunk. Köszönjük ezt a csodálatos zsoltárt, ami szerint most bátorítasz minket, megmutatod a te igazságodat. Kérünk, adj figyelmes szívet, tiszta szívet nekünk, hogy megérthessük a te üzenetedet, amit ma szeretnél közölni velünk. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve a 425. dicséret második versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliuma 7. fejezetében, a 24. verstől a 27. versig. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és megcselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette házát, és ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát, és ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, amely összeomlott és romhalmazzá lett. Kedves testvéreim, nagyon friss az élményem, mert hogy vidéken építkezünk, és végre elkezdték az első kapavágást, miután nagy nehezen bevezették a telkünkre a villanyt. Nekem nem volt még részem olyan építkezésben, hogy az első kapavágástól kezdve mindent kezdetektől lássak. Azzal kezdték, hogy kijelölték a épületnek a határait pontos műszerrel, és utána elkezdtek ásni, ásni, ásni. A férjem pedig alkudozni velük, hogy hát minek olyan mélyre ásni. Ugye bele gondolt, meg számolt, hogy akkor abban mennyi beton kell, és hogy mennyi vas anyag, hát nem lehetne kevesebbel is megúszni. Úgyse fog látszani az az alap, meg úgyse akarunk mi nagy házat, csak egy kis földszinteset, hát el fogja az bírni. És hát az építő mesterek nagyon határozottan mondták, hogy nem, annak igenis olyan mélynek kell lenni, mert hogy ez az alap, és akkor lesz erős a ház, hogyha az alap is elég mély, és hogyha kellő számú vas anyag is benne van az alapban. Jézusnak ezek a szavai a hegyi beszédkor hangoztak el, mégpedig annak is a végén, azokhoz, akik az egész prédikációt végighallgatták. Boldogmondásokat, a törvénymagyarázatot, példázatokat, és ez a kősziklára épített ház az utolsó a sorba. Jézus úgymond ezzel teszi ki, úgymond a pontot az íre. Mindenkit tanított, bátran lehetett hozzámenni, bárki végighallgatta a tanítást, és jól bele is tudták élni magukat, hiszen mindnyájan laktak valahol, vagy mindnyájan építkeztek egykor. Készülésemkor egy film jutott még az eszembe, az a filmnek a címe, hogy Az életháza. Egy középkorú építész a főszereplője, akinek egész életét a munka tette ki. Ez volt az életében az első, dolgozni, dolgozni, dolgozni. De rövid időn belül minden egyszerre dőlt össze a jól felépített életében. Elbocsátják a munkahelyéről, és szinte ugyanazon a napon végzetes betegséget diagnosztizálnak nála az orvosok. A megtört férfi a hátralévő 4 hónapjában már csak egy valamit szeretne, felépíteni álmai házát elhidegült kamaszfia segítségével. Nézzék meg a testvérek a filmet, ha tehetik, tanúságos film, nem árulom el a végét, nem az a szokványos előre tudom a végét, sziruppos film. Mindnyájan építjük életünknek a házát, de nagyon nem mindegy, hogy mit építünk, mire építjük, és legfőképpen az nem mindegy, hogy mi lesz a végén. A fiataloknál még megvan a terv, hogy miként fog kinézni az a ház, ki lesz a férjem, milyen lesz a feleségem, hány gyermekem lesz, hol fogok dolgozni, miként leszek boldog, hogyan fogom elkerülni azokat a buktatókat, amiket szüleim, nagyszüleim életében láttam, vagy mi az az érték, amit majd tovább fogok vinni feltétlenül. Ugye már egy fiatalember életében nyomon lehet követni, észre lehet venni, hogy mik azok az alapok, amire építkezik. Igen, a tudásom, készségeim, vagy szépségem, erőm, kapcsolataim, vagyonom. Mi az, ami a legfontosabb a számára? Pénz, egészség, előmenetel. Nekem is eszembe jutott, hogy hogy is képzeltem én még úgy 10 éves koromban az életemet, és egy valamiben szinte biztos voltam, hogy nekem nagyon sok gyermekem lesz. Elképzeltem. Aztán később, ahogy az idő telik az ember életében, úgy változnak az elsőbségek, a prioritások. Kiderül, hogy nem is az a legfontosabb, amit először annak tartottam, csak az a baj, hogy közben az életünkből értékes idő telik el. Nagy kérdés, hogy hogyan épül az életházunk. Hogy néz ki? És vajon kiállja-e az idők próbáját? Lehet, hogy az életünk során többször is nekifutunk az építkezésnek, meg kiderül valamiről, hogy összedőlt és újra kell kezdeni. Az Isten kegyelmes szeretete, hogy igen, nála létezik ilyen, hogy újra kezdjünk, hogy jó alapokra kezdjük. Jézus élni tanít bennünket ezekből az igékből, és ez a legfontosabb leckénk a legfontosabb tanítótól, az Isten egyszülött fiától. És úgy hallgassuk ezt az igét is, meg a többit is tulajdonképpen csak így érdemes, mint hogyha az életünk függne tőle, a boldogságunk, a jólétünk, az előmenetelünk, mert hogy valójában tényleg ettől függ. Jézus példázatában 2 ember van, a bölcs és a bolond. 2 épület, a sziklára és a homokra épített ház. Kívülről talán úgy látszik, hogy mind a kettő szép, egyforma, jó magas talán, ugyanazok a cirádák, díszítések, de a végeredmény tekintve egyáltalán nem mindegy, hogy néz ki az embernek a háza. Hogy rommá lesz, vagy pedig kiállja a próbát. Ami ugyanaz, az a hatás, aminek ki van téve a 2 épület. És ezt nagyon jól szemlélteti a példázat, ugyanazokkal a sorokkal, és ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Tehát olyan nincs, hogy megússzuk, és nem történik semmi az életünkkel. Eső, árvíz, szelek, életviharok. Olyan események, körülmények, amik megpróbálnak minket, és kiderítik azt, hogy az életünk háza milyen alapokon áll. És Isten megengedi ezeket az életünkben, mint ahogy itt a 18. Zsoltárban is olvastuk, hogy igen, Isten van a vihar meg a szél mögött, és Jézus idejében sem volt ez másként. Mindennaposak voltak a járványok, a háborúk, az apostolok cselekedeteiről írt könyvben is olvassuk, hogy ott vannak az uralkodók esztelen vérengzései. A föld műves ember is nagyon jól tudta, hogy mennyire nincs hatalmába a föld termése, mert ki van téve az eseményeknek. Jöhet árvíz, ami elárasztja a földet, még akár vörösiszap formájában is. még a tornádó sem lehetetlen jégkár fagy, ami elviszi a remélt termést, pedig már arra építettek, hogy mi mindent fognak abból venni, meg tenni. Egy rendelet megnyomja az építkezés költségeit, vagy megáll a gazdaság, inflálódik a forint, lezárják a határokat, és ezek még a jobbak közül valók. Hiszen van olyan vihar, ami elmossa az egészségünket, belemészti kapcsolatainkat, vagy elragadja szeretteink életét. Vannak nehéz idők, és nem feltétlenül úgy, hogy mi idéztük elő az bűnös életvitelünkkel. Ez nem pesszimista életszemlélet, hanem ez a való világ, hiszen egy megromlott, bűnös, Isten nélküli világban élünk. Olvassuk csak el a Jelenések könyvét a jövőnket illetően, hogy mi az, ami még előttünk van, az ember szíve beleremeg. A romboló erők nem kímélnek, és egyformán zúdulnak minden életre, a hívőjére és a hitetlenére egyaránt. Isten nem kíméli meg gyermekeit a romboló viharoktól. És talán az életünket is fel tudnánk úgy sorolni, hogy mennyi vihar volt benne. Váratlan események, fordulatok, amikre nem is tudtunk felkészülni. De ha mégis azt mondjuk, hogy minket elkerült mindenféle vihar, egy életen át nem volt soha árvíz, egy biztos, hogy nem fog elkerülni az utolsó. Azt mondja az Isten igéje, hogy a bűn zsoldja a halál, és az utolsó nagy viharba kiderül, hogy mire, kire építettük fel az életünket. Azt mondja az Isten igéje, mert mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Ki-ki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, pozdorját épít rá, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert a manap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tüzön keresztül. Tehát lesz ítélet, lesz tűz, amin átmegy az életünk, és ami nem Jézus Krisztusra volt felépítve, ami nem tőle való volt az életünkbe, azok mind-mind megégnek. Halálunk pillanatában eldől a sorsunk, és ne áltassuk magunkat, hogy velünk nem történhet semmi rossz, hanem inkább vegyük komolyan a tanítást. Igen, vannak megpróbáló körülmények, de az Isten gyermekei mindezekbe megállnak. Mert addig jó nekünk, amíg Jézus Krisztus tanít, amíg ő szól hozzánk az igéjével. Kérdés mindig az, hogy megfogadjuk-e a tanítást, taníthatók vagyunk-e, figyelünk-e az ő szavára, mert ezt jelenti bölcs építőnek lenni. Akik jelen voltak és hallgatták Jézus beszédét, ők bölcsek voltak, mert a jobbik részt választották, ami el nem vétetik tőlük. De más dolog hallgatni az igét, és más dolog azt megcselekedni, élni az igét. Ugye lehet iskolába járni, lehet könyv felett görnyedni, de semmit sem tanulni, mert a diáknak is járhatnak egészen máshol a gondolatai. Itt is a jobbik részt választották a testvérek, hogy vasárnap délelőtt Isten házába igét hallgatni. Ráadásul tudom, hogy az asszony testvérek közül vannak, akik még délutánra is maradnak a csendes napra, azért is, hogy tanuljunk Istentől, tanuljunk egymástól. Ez az alap, hogy Jézus Krisztusra figyelni, Jézus Krisztusnak átadni az életünket, hogy ő legyen a kőszikla. Nagyon sok helyen beszél kőszikláról. Az Isten igéje, Pál apostol úgy is beszél arról, hogy az Isten épülete vagytok, és hogy Jézus Krisztus az a sarokkő, az a kőszikla, ahogyan arról a 18. Zsoltár is írt. Jézus Krisztusnak a személye, hogy kicsoda ő, és az ő cselekedetei. Kereszt halála, feltámadása, mennyben menetele, amiket értünk tett. A mi hitünk őre épül, általa lettünk hívővé, az ő kegyelmes kiválasztó szeretete által. De nem csak a róla szóló tanítása fontos, hanem ő maga a fontos, hogy vele személyes kapcsolatunk legyen, legyen bele gyökerező, élő hitünk. A bölcs építőmester mélyre ás, egészen addig, amíg a szilárd talajt, a kősziklát meg nem találja, és azután erre építi fel a házát. És amit épít, hát az is lehet mindenféle anyagból, ezüstből, drágakőből, vagy éppen fából, szénából, pozdorjából, akkor jó, hogyha mi az Isten igéjéből merítünk az építkezéshez is alapanyagokat, igazságot, vezetést, bölcsességet, tanítást, mert az Isten igéjéből tiszta tanítás jön. Hogyha bele vagyok oltva Jézus Krisztusba, akkor pedig onnan senki ki nem szakíthat. Ráadásul olyan kőszikla alapját képezi ő az életünknek, ami túlmutat minden emberin, ezért is olyan biztos és szilárd és megmásíthatatlan, hogy az ég és föld elmúlnak, az Isten beszédei örökre megmaradnak, és Jézus Krisztus is tegnap és ma, és mindörökre ugyanaz. Ha rá alapoztunk, akkor biztos lesz a házunk. A hívő ember életében is történhetnek azután olyan életesemények, amikor összeomolhat, de akkor is biztos az alap, ugyanaz marad Jézus Krisztus, a feltámadott Úr, aki erős kezével tartja az életünket, és nem engedi azt elpusztulni. Még hogyha meg is inog a hitünk, akkor is csak ő marad kősziklánk, szabadítónk és oltalmunk, ezért nem rendülök meg teljesen, írja Dávid. És igaz, az az ígéret is, amit Ézsaiás könyvéből olvasunk, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezt élhetik meg az Isten gyermekei, akiknek a hite Jézus Krisztusban gyökerezik. Történhet bármi, ő megtart. Turmezei Erzsébetnek találtam egy szép versét, az a címe, hogy Gyökerek. Igyekszem szépen is elmondani. Égbe nyúló ezüst szürke törzsek, bükk orgona sípok, szál egyenest a magasba törnek. De most egyiküknek az útszélen koronája helyett vízmosta, izmos gyökereit nézem. Tárul a fák földbe rejtett titka, hiszen a gyökerek szívják az életerőt ágaikba. Megfogódznak a talajban mélyen, s ha zúg a zivatar, tartják a fát szálfa döngető szélben. Ezüst törzsű, szép bükk óriások, mennyi gyökeretek lehet mélyen, ahova nem látok. Gyökeretek arról vallat engem, mennyi rejtett gyökér fogóckodik Krisztusba életemben, hogy viharokban is erősen álljak, ki ne száradjak, életnedvet, erőt találjak. Gyökerek mások szeme elől, mélyen elrejtett gyökerek, növekedtek-e a nyár csendjében? Áradhat-e győzelmesen bennem Krisztusom ereje, hogy a csendben új gyümölcs teremjen, új gyümölcs, mint maga Krisztus érlel. Segítsen ez a csend őt ölelni egyre több gyökérrel. Vágyunk-e erre a mély Krisztusba, oltottságra, bele gyökerezettségre? Vágyunk-e a tiszta tanításra? De ne álljunk meg a tanításnál, hanem tanuljunk is. A tanulás pedig fáradtságos munka, mint amilyen az alapásás is. Ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hiába van meg a tudás, ha hiányzik a megvalósítás, hogy én azt meg is cselekszem. Mert ebben különbözik a bölcs és a balga építő. Tehát nem elég csak hallgatni az igét, nem elég csak örülni az igének, hanem ahogy a magvető példázatában is van, az igének a szívünkben kell belegyökereznie, szárba szökkennie és gyümölcsöt teremnie. Ugye az útra esett magokat elkapkodják a madarak. Az első nehézségek eltántoríthatnak az engedelmességtől. Vagy inkább választom az evilági gyönyörűséget, mint a szolgálat rögös útját. Jakab levele is azt tanítja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát hallom az igét, szívembe zárom, és azután élem az igét. Az ige igazgatja járásomat, kelésemet, gondolataimat, érzéseimet, de az indulataimat is. Igaznak tartom az igét, és magamra veszem annak ítélő szavát is, ha éppen azt olvasom. De az ígéreteit is 100%-osan komolyan vehetem. Hogyha valamire indít az ige, akkor azt megteszem, mert akkor élem az igét. Tehát gyakoroljuk azt, amire az ige tanít bennünket. Hogyha az ige arra hívja fel a figyelmet, hogy imádkozzatok, hogy tartassanak könyörgések és imádságok, akkor imádkozzam. Azt kéri az ige, hogy bocsássatok meg egymásnak, akkor bocsássak meg és engedjek el. Az a szó, amit itt Máté, de Lukács evangéliuma is használ ennél a példázatnál, az azt is jelenti, hogy mélyre ásni, hogy nem maradni meg a felszínen, a felszínes igehallgatásnál. Sokszor megmaradunk lustaságból a felszínen, és nem merünk a szívünkbe mélyre ásni, mert attól félünk, hogy ott valami rossz fog előjönni. Igen, az nem baj, ha előjönnek a bűneink, de Isten tud szavával is megtisztítani. És hogyha valamit nem értek, akkor könyöröghetek mindig értelemért. Hagyjam, hogy az Isten igéje egyre mélyebbre menjen a szívembe, hogy felforgassa, átalakítsa a gondolataimat, és adjak mindig időt is az ige megértésére, hogy azután cselekedet legyen benne, hogy ne a felszínen maradjak. Az a drága ígéret ott van ebben a példázatban, hogy akkor nem dől össze az életem, bármi is történjék életem során. Valahol igen tudjuk azt, hogy az Isten kegyelme a megtartatás, de ez az ige arról is beszél, hogy valahol rajtunk is múlik, hogy mennyire lesz valósága az ígéret, amikor a nem szeretem napok jönnek. De azt mondja itt az ige, hogyha Krisztusra építettem, hogyha az ő igéire alapoztam, akkor bármi történhet, az életem háza kibírja, és ez óriási örömhír. És nem azért, mert mi milyen erősek vagyunk, hanem mert erős Istenünk van, aki könyörül rajtunk. Mele kapaszkodhatunk abba a drága ígéretbe, amit Pál apostol mond, és ő is így éli ezt élete utolsó szakaszában a börtönben is, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Isten adja meg, hogy ez legyen a mi boldog hitvallásunk is. Amen. Isten igére válaszként a 346. dicséretünk első versét énekeljük, Győzhetetlen én kőszálom. Köszönjük, drága Urunk, hogy mint ahogy énekeltük is, hogy győzhetetlen kőszálunk vagy, aki mindent elvégeztél, értünk ott a Golgotai kereszten, aki védelmezőnk és oltalmunk vagy, akire építhetjük az életünket. És köszönjük, hogy te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy, hogy jöhetnek eltérítő körülmények, zivatarok, akármiféle vész és baj, te meg tudsz bennünket tartani magad mellett, sőt, így még inkább láthatjuk a te hatalmadat, szeretetedet. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy így legyen, hogy életünk házát rád építsük, és hogy mindaz, amit építünk, az tőled való lehessen, az igédből nőjön ki az életünkbe, döntéseink, lépéseink, indulataink egyaránt. Bocsásd meg, Urunk, hogyha ez nem így van. Bocsásd meg, amikor világi dolgokat is be akarunk építeni, aztán csodálkozunk, hogy nem illik be, vagy éppen összedőlt, amit arra építettünk. Urunk, valahol ez a te kegyelmed jele is, hogy veled újra kezdhetjük, veled kijavíthatjuk azt, amit elrontottunk, bocsánatodból, kegyelmes szeretetedből. Segíts, Urunk, hogy így lássuk életünknek a viharait, bajait, hogy az mind-mind hozzád hajtson. Köszönjük, Urunk, a te örökkévaló igéidet, és könyörülj rajtunk, hogy mindig tudjuk úgy fogadni, hogy az éltessen, az mutasson utat, az igazgasson el bennünket. Urunk, Istenünk, eléd visszük gyülekezetünk gyászolóit, azt a családot, akik a héten álltak meg szerettük ravatala mellett, erősítsd az ő hitüket, reménységüket, és kérünk azért a családért is, akik évekkel ezelőtt gyászolták az elmenőket. Urunk, áld meg az emlékezés idejét is az ő életükbe, hogy minden hozzád vigyen közel. Eléd tesszük még a mai napunkat, az istentisztelet folytatását, a női csendes napot, hogy ott is te légy velünk, hadd lehessen minden a helyén, és mi magunk is te melletted, egymás mellett, szeretetben, békességben. Urunk, kérünk, hogy te vezesd most a csendben elmondott imánkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.